Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Merre felé tart a mai zene? És mit hallgatnak manapság a fiatalok? Fontos még betartani a zenei szabályokat, hogy ez már egyáltalán nem lényeges kérdés. Mai vendégemmel, Kis Mátyás zenésszel beszélünk a zenei stílusok jellegzetességeiről, illetve azt is megvitatjuk, hogy miért kell egy jó zenei előadásnak üzenettel bírnia. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az Adásidő mai hallgatóit, és külön köszöntöm a mai vendégemet, Kis Mátyás zenészt. Szervusz, Matyi!
Szervusz, Gábor! Üdvözlök mindenkit!
Először is arra szeretnélek megkérni, hogy röviden mutatkozzál be, illetve mondd el kérlek, hogy milyen hangszeren is játszol, és hogy jött szóban áld a zenélés.
Ez nálam úgy kezdődött, hogy egészen kicsi koromban, ez legtöbb emberek ezzel tudja mondani, hogy lényegében úgy kezdett el zenélni, vagy pedig úgy ismerkedett meg magával a zene világával, hogy ugye beíratták őt valamilyen hangszerre a zeneiskolába. Ez alatt én sem voltam kivétel, én is belettem iratva zongorára, és ezen kívül a tesóm is, illetve...
Hány éves korodban volt?
Ez körülbelül olyan 6-7, akkor, amikor az általános iskolát kezdtem.
Igen.
Így van. És hát a szüleim reménykedtek benne, hogy majd más lesz belőle, mint belőlük, mert ez végigvezetett a családi fán, tehát mindenki így volt.
Mindenki zenélt. Ismerős érzés egyébként, mert nálam is ez hasonlóan alakult, de te azért tovább vitted.
Hát lehet mondani, igen. Ez úgy volt egyébként, hogy visszamenőleg generációkba a családomban mindenki járt zenére, viszont mindenki úgy volt vele, hogy szerette a zenét, nagyon szerette, viszont amint megtanulta azt, amit kellett, és lejátszotta, abban a pillanatban ezt el is végezte, és úgy könyvelte el, hogy innentől kezdve véget is ért a zenei karrierje neki. Viszont ez teljesen érdekes történet, hogy ez a mi esetünkben, és egyébként minden egyes unokatestvéremnek az esetében is máshogyan volt. Tehát nálunk valami miatt összeköt minket az, hogy minden egyes unokatestvérem, illetve a testvérem is zenél a mai napig, és nagyon sok időt, tehát a ideje legnagyobb részét magának a zenének szenteli. Ez a fő hobbija az összes unokatestvéremnek, illetve testvéremnek is. Ez nálam úgy kezdődött, ugyebár ahogyan mondtam, hogy belettem iratva Nagymegyerre, a zeneiskolába, itt pedig zongorán kezdtem el játszani. A hangszer maga az nagyon megtetszett, akkoriban még nem is igazán tudtam, hogy mi az a stílus, ami igazán érdekel, hát 7 éves gyerek voltam, azért még a stílus az nem volt kiforva, ahogyan még a személyiség se, de nagyon szerettem azt, amit csináltam. Ez teljesen 8 éven keresztül ment, aztán következő ciklusra pedig átkerültem alistára a zeneiskolában, ahol pedig további 6 évig jártam zeneiskolába, ami azt jelenti, hogy 14 évet tanultam zenélni zongorán. Viszont ez idő alatt, amikor ugye tartott az első ciklus, ez alatt, az idő alatt ismerkedtem meg a rock és a metal világával, ami borzasztó nagy hatással volt rá, már akkoriban is próbálgattam ezeket a dalokat átvinni valahogyan a saját szájízemre.
Hát zongorán nehéz azért ilyeneket eljátszani, akkor gondolom azért hangszert is váltottál időközben.
Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy tehát próbáltam ezeket a dalokat, ezeket a rock és metal dalokat valahogyan átírni zongorára, és azon eljátszani, viszont észrevettem azt, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog, tehát az ember el tudja játszani a dallam, az megvan minden, de azért mégsem az az érzés, hogyha az ember egy elektromos gitárt magas hangerőn beállítva tart a kezében. Úgyhogy ebből az okból kifolyólag is aztán kitaláltam, hogy én bizony meg szeretnék tanulni gitározni is.
És akkor döntötted el, hogy akkor zenész leszel, és lesz egy bandád, egy zenei csapatod?
Hát ez később jött el, tehát ez pontosan 10 éve volt, pontosan 10 éve augusztusban volt az, hogy először kezembe fogtam egy gitárt, és onnantól kezdve kezdődött a tanulási procedúra. Egy ideig magam tanultam, majd egy évet tanultam Szerdahelyen, és jelenleg is magam fejlesztem saját magamat, de én mindig is azt mondtam, hogy ekkortájt ismerkedtem meg ugye a felvidéki zene, illetve a zenekaroknak a világával, és ilyenkor döntöttem úgy, hogy szerintem a legtöbbet az ember nem a zeneiskolában tudja kihozni magából, tehát nem ott tudja a legtöbbet tanulni, hanem hogyha elkerül valamilyen közösségbe, valamilyen bandába, mert akkor már egyrészt megvan a motivációja, hogy fejlessze magát, és közben pedig jól is érzi magát az adott társaságban.
Milyen bandához kerültél, illetve milyen közösséget?
Hát ekkor tehát még nem voltam úgy túlzottan ismerettségben sok emberrel, nem nagyon ismertem sok embert, és nem is voltam tisztában azzal, hogy milyen zenekarok léteznek nálunk felvidéken. És a legelső zenekar, ahova csatlakoztam, az a falumban egy működő zenekarhoz, az Aritmiához csatlakoztam. Itt ismerkedtem meg magával azzal az érzéssel, hogy milyen az, hogy egy kommuniában, egy közösségben lenni, hogy tehát mit jelent az, hogy egy közösen rakunk össze valamit, közösen zenélünk, közösen próbálunk,
stb. Komponáltok, ugye? Ezt így van. Komponáltok, és aztán ezeket eljátszátok.
Így van.
Hát milyen zenét játszottatok, bocsánat?
Ez a zenekar átvett, tehát feldolgozott zenéket játszott főleg, de voltak közben saját szerzemények is, és hát itt nem mondanám igazán, hogy zenének lehetett nevezni azt, amit produkáltunk, konkrétan egy föllépésen volt ezzel a zenekarral, és hát konkrétan az volt, hogy ezek az átvett szerzemények, ezek jól hangoztak, de még akkor nem érzékeltem azt, hogy mikor nincs egybe egy zene, mikor késik például a ritmus, mikor játszik valaki hamisan, vagy mikor van az, hogy egyszerűen nincsen egybe a zenekar. Tehát ezeket a dolgokat még nem érzékeltem, de nagyon-nagyon tetszett az, amit csináltunk, tehát teljes extázisba a 15 éves énem, hogy úristen, én egy zenekarban zenélek. Hát ez a zenekar, ez volt a kezdet, lehet így mondani, a zenei pályafutásomban, ha ezt is lehet így mondani, és később aztán 2014 táján kerültem el Bősre, a Noisy zenekarba. Itt azért komolyabb volt a fölállás, meg azért komolyabb volt a maga a folyamata is a zeneírásnak. Itt csak saját szerzeményeket játszottunk, tehát itt már kiélhettem azt is, hogy a kreatív énem, hogy miket tud például belevinni a zenébe, hogy hogyan mutathatom meg magamat egy zenén keresztül, a személyiségemnek a kivetülését. És hát ezzel a zenekarral több föllépésünk is volt, többek között a Dunaszerdahelyi Rockfesten is fölléptünk. Tehát ezzel a zenekarral azért már komolyabb volt, tehát a mai szemléletben nem lehet azt mondani, hogy komoly, de a akkori énem ezt úgy fogta föl, hogy ez egy hatalmas előrelépés. Itt próbáltam meg főképp fejleszteni a gitártudásomat. Itt már két éve gitároztam, de mindig tud tanulni az ember, tehát itt is nagyon jól ki tudtam magamat élni, tehát ahogy mondtam, itt saját gitártémákat tehettem bele a zenékbe, saját dalokat tudtam írni, és hát ebbe a kommuniába, ennek a kommuniának hatalmas társasága volt, tehát ismerettsége. Tehát itt már több embernek is azért meg tudtam mutatni, hogy mit tudok, meg így a zenekar is meg tudta mutatni, hogy milyen a saját személyiségének a kivetülése.
Milyen stílusban játszottatok?
Ez a zenekar, ez punkot játszott, de konkrétan nem lehetett
akkor
behatárolni. Hát nem mondanám igazán azt, hogy hörgős. Erre azt lehetett mondani, hogy egy punk zenekar volt némi rock, metal elemekkel, mert azért megoszlott volt a kommunia, tehát azt lehet mondani, hogy volt ott egy olyan srác, aki abszolút punkos beállítottságú, és volt ott egy másik például, aki abszolút metal beállítottságú.
Hogy tudtak ez a két személy megfér egymás mellett. Ez nagyon érdekes dolog, hogy egy zenekoron belül is azért van egy ilyen kisebb világnézeti, vagy zenei ízlésbeli különbség.
De ez a szép különben benne, hogy a zene az összetudja kötni ezeket az embereket. Hogyha átdolgozásokat játszottunk volna, akkor lehet, hogy egy kicsit dilemmás lett volna a dolog, vagy a játékunk, de így, hogy saját dalokat írtunk, így mindenki egy kicsikét bele tudott tenni abból, ami ő maga. És konkrétan nem tudtuk behatárolni. Tehát aztán, amikor fölépések is voltak, akkor se tudtuk úgy konkrétan meghatározni, hogy mi a mi stílusunk, mert azért mindenkiből benne volt egy kevés, és szerintem ez adta meg a eszenciáját a zenekarnak. Szóval ez volt a Noisy zenekar Bősön. Aztán kerültem el a Paradoxon zenekarba, illetve alapítottam egy ismerőssel, két ismerőssel, és ez volt az a zenekar, aminek talán a legtöbb sikert lehetett így betudni, mert egy csomó föllépésünk is volt, egy csomóan ismerték, tehát én meg is lepődtem rajta, hogy tehát mostanság is megismerek embereket, és emlékeznek erre a zenekarra, tehát tudják, hogy ki volt az a Paradox, én meg teljesen meg voltam lepődve, hogy azért feldolgozásokat játszottunk, illetve volt pár saját dalunk is, de arra hivatkoztak mindig, hogy az a hangulat, amit meg tudtunk teremteni, illetve az a öröm, amit átadtunk a színpadról, az úgy megmarad valahogyan az emberekbe, szóval ez is nagyon érdekes dolog.
Milyen érdekes volt koncertezni?
Hát főleg a Paradoxonnal itt Csalóköztájt léptünk fel a legtöbb helyen. Így a Noisy zenekarral is egyébként volt több lehetőségünk föllépni, például Magyarországon, illetve kaptunk egyszer lehetőséget Csehországban föllépni, de úgy konkrétabban a Paradoxonnal nem sikerült eljutnunk sajnos messzebb, de valahogy nem is akartunk, mert megvolt itt a saját társaságunk, megvolt az, hogy kik szeretik nagyon a zenénket, és úgy nem adtunk ennek a zenekarnak olyan magasztosabb célt, tehát nem tűztünk ki egy magasztosabb célt a zenekarnak, hogy mi majd, mit tudom én, Európán csinálunk turnékat, illetve föl fogunk lépni egy csomó táj.
Hát de miért nem lehet ilyen gondolkodni, hiszen hát említetted nagyon sok zenekaron részt vettél, akkor azért viszont a fiatal vagy, úgyhogy még azért határa csillagos ég.
Persze, ez, de itt főleg az van, azt tartom szem előtt, hogy itt nem egy ember múlik, mert hogyha például van egy öttagú zenekar, és például négy ember benne van abban, hogy ezt a eszmét valljuk, tehát ezt csináljuk, hogy most akkor világturné, Európa turné, stb. És hogyha van ott egy ember, aki ezzel már nem ért egyet, akkor már ez nem lehetséges sajnos. Igen. Szerintem egy zenekarban ez olyan kommunia, ami, hogyha három emberből is áll, és ott van egy ember, aki mást val, akkor azt már nem lehet megvalósítani egyszerűen. Ez a szép szerintem a zenekarokban és a zenélésben, a közös zenélésben, hogy közös megegyezés alapján hozunk döntéseket.
Na de ha nincs megegyezés, és akkor az amikor felbomlik, ugye, és aztán más utakra mennek a
hát ez a baj, de ezt ugyanúgy kell elképzelni szerintem, mint egy kapcsolatot. Itt is a két féle múlik valami, hogy mennyire tudnak kompromisszumot kötni, illetve mennyire tartják tiszteletben a másiknak a személyiségét. És általában, hát igen, lehet azt mondani, hogyha nincsen megegyezés, vagy hogyha nincsen meg ez a kölcsönös tisztelet egymás felé, akkor az a kapcsolat ugyanúgy felbomlik.
Jó, és jelenleg most hol játszol, mi a te csapatod? Vagy még volt még néhány?
Még pár volt, igen. Ezeket már csak megemlíteném. A Guillotine zenekarban zenéltem, a Night Ride zenekarban is zenéltem.
Ezek Szerdahelyen, vagy szintén Csalóközi
zenekarok? Így van, a Guillotine az Émei zenekar volt, sajnos már fölbomlott. A Night Ride pedig hát Szerdahelyi zenekarnak lehet betudni. Itt van konkrétan a központja. Illetve voltak még kisebb projektjeim, mint például az Ovlő, ez Pozsonyban volt egy kisebb projekt, illetve megéltem már egy föllépést a Főnix RT-vel is Dunaszerdahelyen.
Aki Gombaszágon is felléptek egyébként.
Igen, így van. És jelenleg pedig a Storium zenekarnak vagyok a szintise, illetve a zongoristája, lehet így mondani.
Na csak milyen váltás akkor a gitár után billentyűhöz visszatértél?
Így van. Hát úgy ez a két hangszer szerintem az, ami így legjobban ki tudom élni magam bennük. A gitár is az a hangszer, amit nagyon szeretek csinálni. És a zongora is az, ami úgy bennem marad, és ez a két hangszer gyakorlatilag az, amiben legjobban ki tudom élni magamat. És a Storium zenekar is, amikor mondta, hogy szint is keres, mert ugye gitárosuk van, a Janik Zsolti, mondták, hogy szintisre van szükségük, és hogy már több éve állítólag keresnek szintist, akkor hát nagy csillogó szemekkel, illetve nagy elánnal vállaltam el, hogy én legyek a következő szintisük. Nagyon örültem a fölkérésnek, és ez az a tehát szerintem ez az a zenekar, amivel konkrétan, amiről előbb is beszéltünk, hogy ezt a célt be tudjuk most már állítani, mert konkrétan minden megvan hozzá, ami a zenei teret illeti, tehát megvan hozzá a zenei készség, illetve megvan az is, hogy műfajilag, tehát egy egyedi stílus képvisel, és az is megvan.
Milyen ez az egyedi stílus, bocsánat?
Hát ez is egy olyan dolog, hogy nehéz lenne leírni, de hogyha legjobban körbe akarnám írni a zenekarnak a stílusát, akkor azt mondanám, hogy ez egy szimfonikus, industriális rock per metal.
Azt a néz, hát ez nagyon-nagyon sok színű zenekar. Ha szimfonikus, akkor... Nem tudok, van vonósotok is? Tehát hegedű szólam is jelen van a zenekarban?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy éppen azért volt szüksége a zenekarnak szintisre, hogy ezeket az orkesztrális, így van, ezeket a orkesztrális elemeket, illetve ezeket, amik jelen vannak egy szimfonikus zenekarban.
Ez a high string, ugye?
Tehát, így van. ezeket a string essence-eket, illetve ezeket a különböző elektronikus hangokat, hogy ezt élőbe tudjuk előadni, és ne pedig szemplerről menjen az egész, tehát ne csak le legyen engedve, hanem így, és azt kell, hogy mondjam, hogy így sokkal inkább olyannak tűnik a zenekar, sokkal inkább élőbbnek tűnik a zenekar.
Igen.
Sokkal inkább autentikusnak, igen. És hát erre volt szüksége a Storiumnak, hogy legyen valaki, aki ezeket a orkesztrális elemeket élőbe is meg tudja szólaltatni.
Tehát akkor te most nagyon jól érzed magad ennél a zenekarnál.
Abszolút.
Mióta is vagy ott, illetve hol is voltatok legutóbb koncertezni, hova fogtok menni?
Hát ez úgy volt, hogy azt hiszem, hogy pontosan egy évvel ezelőtt Csalók és Csütörtökön volt az első föllépésünk, és az előtt egy hónappal csatlakoztam a zenekarhoz, tehát már egy éve és egy hónapja vagyok a Storium zenekarban, és azóta volt egy csomó föllépésünk, ezt itt is otthon tájtált Csalóközbe is, illetve Magyarországra is eljutottunk. Hát Kelet-Szlovákiában is voltunk, ugyebár ez volt a legutolsó koncertünk a Gombaszögi nyári táborban.
Gombaszögön nagy élmény lehetett ott fellépni.
Az biztos, Gombaszögön mindig jó föllépni. Ott
egyszerűen... Először léptetek fel.
A Storium zenekarral én először, viszont a Storium zenekar, nem tudom, de nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy 10 évvel ezelőtt már voltak ott egyszer. Az már régebben volt. És... ez volt gyakorlatilag az utolsó föllépésünk, de a zenekar azt véli, tehát azt szeretnénk beállítani célnak, hogy ne csak a itthoni közönséget tudjuk megszólítani, hanem ugye a nagyvilágot is, ami egyelőre szerencsére nagyon jól megy, tehát nagyon jól megy a szekér.
Ez azt jelenti, hogy akkor angolul is énekeltek?
Így van. Minden számunk saját szerzemény angol nyelven íródik, viszont az új albumunkon, a Freedomon van egy bónuszdal, ami magyar nyelvű. Ez pedig egy csángó népdalnak a földolgozása, aminek címe Indulj el.
Nagyon jó, nagyon jó. Hát, ahogy mondtad a Freedom album nevét, hát eszembe jutott egy kedves zenekar, a Pat and the Rats, és ott ugye egyik számunk a Freedom. Gondolom azért van némi hasonlóság ez a zenekarra, vagy csak így szimpatizáltok a...
Nem.
Hát, kicsit más azért.
Persze, hogy ez a Paddy and the Rats azért teljesen más stílus képvisel, és hát hogyha körülnézel, azért a legtöbb zenekarnak van Freedom című nótája, illetve szerintem albuma is, tehát ilyen téren nem
van.
Tudhatjuk be magunkat unikátusnak, illetve nem, tehát, de ez szerintem a legjobb, ez volt számunkra a legjobb cím, ami leírja az albumnak a teljes hangulatát, szóval ezért választottuk ezt a címet. A Paddy and the Rats Freedom című dala az teljes mértékben előtt a sajátunktól, csak a neve egyezik.
Milyen további számokon dolgoztok még? Kicsit mesélj arról, hogy hogyan is néz ki ez a zeneírás? Gondolom van szövegírótok, és azért van, aki a dallamot is megírja, vagy ezt így közösen összeültök egy garázsban, vagy egy nagyon zárt helységben, és aztán ottan megbeszélitek azokat a lényeges, fontos kérdéseket.
Ez nálunk szerintem nagyon jól ki van találva, tehát van egy központi zeneíró, ő a Zsolti. Ez úgy működik, hogy a Zsolti az leül otthon, és éppen amilyen hangulatban van, annak függvényében írja meg a dalt. Ezt úgy kell elképzelni.
Spontán.
Teljesen, persze, egy spontán eszébe jut valami, egy hangulat, egy érzés, vagy valami, akkor ő azt rögtön papírra veti. Ez úgy néz ki, úgy kell elképzelni, hogy leül a számítógép elé, és fölvesz egy alapot. Ezt lehet tűni dob alapnak, illetve gitár alapnak, és néha beletesz szint is alapokat is, azért, hogy a vokált, illetve a főéneket tudja az ember elképzelni. Aztán, hogyha megvan az egész dal, tehát megvan egy skeletonja az egésznek, tehát megvan egy vázlata, akkor azt szétküldi az összes tagnak. És az összes tag kötelezően valamit hozzászól, vagy valamit csinál vele, vagy módosítja, vagy azt mondja, hogy ebből nem lehet semmit se kihozni. Tehát annak nagyon örülök, hogy ebben a zenekarban mindenkinek van hozzászólása, mindenkinek van belecsepegtetve egy kevés a saját ényéből, és mindenki meg tudja mondani, hogyha valami nem tetszik, illetve tetszik az adott számmal kapcsolatban. Úgyhogy ezután elkerül például hozzám, én a szintis részeket írom át, illetve írok hozzá, amiket szeretnék. Ezután elkerül például Norbihoz, a dobosunkhoz, aki szintén átformálja a saját szájízére a dobokat. Az énekesek eközben írják a szöveget rá, tehát a szövegírás az nem a Zsolti dolga, hanem az énekeseké, a Veronié és Klárié. Ők általában nagyon szép szövegeket írnak, tehát magas szinten beszélik az angolt, és nagyon jól el szokták találni magának a dalnak a hangulatát, hogy ahhoz milyen szöveg illene, és végül Tibihez kerül el, a basszusgitárosunkhoz, aki pedig a basszus részeket változtatja át úgy, ahogy neki legjobban tetszik.
Ez nagyon jó egyébként, ez egy igazi csapatmunka.
Így van.
Ahogy elmeséled, és hát gondolom azért milyen idő alatt, vagy hogy mennyi idő alatt sikerül megcsinálni egy ilyen zeneszámot, gondolom azért az nem egyik napról a másikra megy.
Persze, hogy hát mindenkinek van olyan napja, amikor egyszerűen nem jön ihlet, amikor egyszerűen nem jut eszébe semmi, amikor egyszerűen nincs is kedve nagyon hozzá, hogy zenét írjon, de ezt nem szabad úgy erőltetni. Tehát az embernek ez, tehát megvan adva az idő mindenkinek szerencsére, tehát megvan adva az, hogyha nem jutna eszedbe semmi, akkor nyugodtan vedd ki az idődet, még van idő, amíg kiadjuk a következő albumot. Mert ami kijött albumunk, az májusban jött ki, de már dolgozunk a következőn. Tehát úgy kell elképzelni, hogy megadjuk neki is az időt, hogy forjon ki az úgy, ahogyan neki ki kell. Amikor azt hittük, hogy készen lesz amúgy az előző albumunk is, akkor is még csomó javaslat jött, csomó változtatás történt a dalokon, mert egyszerűen azt vettük észre, hogy ez túl sok, és a dal például nem követelte meg, hogy legyen benne 22 különböző szólam, hanem ezt le kellett redukálni azért, hogy a dal minél inkább azt adja át, amit át akar adni. Szóval minden, tehát még a utolsó pillanatig is, amikor még a utolsó simításokat is végezzük, még akkor is változtatunk, lehet egy teljes refrénen, vagy egy teljes verzén. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az embernek csak úgy jön tényleg, és meg kell neki az időt adni.
Sikerül átadni akkor ezt az életérzést, vagy milyen filozófia van a zenétekben?
Hát én úgy gondolom, hogy ezt az életérzést, ezt sikerül átadni, tehát azt, amit el akarunk mondani, azt el tudjuk mondani. Azt szerintem jól tükrözik a dalaink is.
Egy mondatban esetleg meg tudod fogalmazni, hogy mit akartok átadni? Lehet, hogy már egy nagyon filozofikus kérdés ez, de hát...
Hát lényegében arra akarjuk ösztönözni az embereket, hogy merjék kimondani a saját véleményeket, tehát merjenek emberek lenni, merjék azt megtenni, hogy valamire azt mondják, hogy az jó, vagy nem jó. Tehát ne legyen egy köztes út, ne legyen egy olyan út közte, hogy talán, mert mindenben lehet dedukciót vonni, mindenre lehet érvelni, mindennek van okozati összefüggése, és ezt akarjuk átadni a dalainkkal, hogy az emberek merjenek véleményt mondani, és merjék felvállalni saját magukat.
Tehát akkor legyenek bátrak, és hogyha például nem tetszik, tegyük fel a zenétek, vagy más zené, akkor azt mondja ki nyíltan, és ne
így van.
Rejtse véka alá.
Így ugye? Van. hogyha valami tényleg, tehát az ember az tudjon érvelni, tehát ne féljen attól, hogy a másik ember mit mond rá, tehát ne mindig a pozitivitást hozzuk elő magunkból. Én nem mondom azt, hogy negatívnak kell mindig lenni, csak szembe kell venni a környező tényezőket, szembe kell venni mindent, ami körbevesz mondjuk egy adott jelenséget, és abból dedukciót vonni, vagy abból egy véleményt formálni, ami a sajátunk, ami a miénk.
Hogy látod a mai zenei világot, illetve hát a felvidéki zenei stílusokat, vagy mit hallgatnak most a fiatalok?
Hát én úgy vettem észre, hogy ez egy elég, megosztó társaság, tehát vannak különböző rétegek. Például a fiatalabbak azok most ugye nagyon görgetik a szociális felületeket, mint a TikTok, és általában onnan szoktak szocializálódni, illetve onnan szoktak tájékozódni is a mai zenékkel kapcsolatban, és gyakran találkozunk például olyan jelenséggel, hogy egy kisrác vagy egy kislány azt mondja egy azonos dalra, hogy ez egy TikTok zene. Különben pedig...
Tehát egy stílus, vagy egy TikTok zene.
Igen, ez egy TikTok zene, mert onnan ismerte meg például. Közben pedig lehet, hogy egy 70-es években kiadott dal, ami csak remixelve lett, vagy valami beat alá lett vágva, valami frankó dob, mai dob, és arra azt mondják, hogy ez egy TikTok zene. Tehát ez az egyik réteg, akit már nem az én generációm, akit nehezebben értek meg. Aztán van a következő, akiknek mindegy. Tehát akiknek teljesen mindegy, akik azt hallgatják, ami éppen eléjük van téve, vagy amit éppen...
Tehát legyen jó buli, és akkor dübörögjön a zene, és aztán csak...
Így van, ami éppen az adott hangulatokhoz megfelelő. Tehát ezek az emberek azt szokták általában mondani, hogy azt hallgatom, amilyen hangulatban éppen vagyok. Tehát a hangulatukhoz illesztik be a zenét, és különösebb ráfordítás, vagy különösebb figyelmet nem szentelnek annak, hogy például milyen rejtett mondani való lenne a dal mögött, vagy pedig milyen érzést akar átadni maga a dal. Tehát, hogy egyszerűen csak sodródjanak az árra. Ezt tudom rá mondani. Ez, úgy gondolom, hogy ez egy másik réteg. És a harmadik réteg, akire nagyon nagy figyelemmel lettem a utóbbi időben, az pedig maga az alter közeg.
Na ez nagyon érdekes, ugye. Erre bocsánat, egy kis megjegyzés, hogy én mikor egyetemre kerültem, akkor ugye az egyetemi magyar bulikon is részt vettem, és észrevettem egy jelenséget, hogy mindenki azt mondja, de jó, hogy hát akkor elmegyünk a magyar buliba, és a DJ Peti Pilo fog játszani, és hát hogy nagyon szeretjük az alternatív műfajt, alternatív zenét. Én még nem tudtam, hogy mi ez, aztán így nem tudtam pontosan meghatározni, hogy milyen stílus, de úgy észre lehetett venni a magyar bulikon, hogy ezeket a zenéket játszották, és mindenki el volt ájulva az altertől. Mikor tört be ez az alter, illetve mi is ez, vagy miért van jelen ez a zenei stílus a mi generációnk, vagy a fiataloknál?
Hát én úgy gondolom, hogy ez az alternatív zene ott kezdődött, amikor Amerikában egy bizonyos zenekar, akit Nirvánának hívnak, az föllépett, és ők mutattak be egy olyan világszemléletet, miszerint teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, teljesen mindegy mindenről. Tehát az abszolút semmiség, tehát hogy semmiről nem kell, hogy vélemény legyen, semmivel nem kell törődni, és senkivel sem kell törődni, és tehát csak azt kell csinálni, ami neked jól esik. Tehát egy ilyen fajta világszemléletet akartak
átadni. Ilyen anarchia szemléleti stílus, vagy inkább olyan, hogy akkor nem törődünk semmivel, és... Teljesen mindegy, hogy milyen a zene?
Teljesen mindegy, persze, hogy nem kell, hogy a zene egy bizonyos konstrukciója legyen, nem kell, hogy a zene például kövesse például a zenei alapokat, itt gondolok a teóriára például, nem kell zenei teória, nem kell énektudás, nem kell gitártudás, nem kell a hangszerethez érteni. A lényeg az, hogy te magad vagy, és ezt elfogadod, és ezt a többieknek is fölvállalod, tehát a többiek felé is ezt az üzenetet adod át.
Hogy mindenki lehet művész.
Igen, pontosan ezt a életszemléletet adod át, és ez egy akkora hullámot elindított nyugaton, és nem csak nyugaton, hanem hozzánk is elért
az őrület. Ez mikor kell, ugye a 70-es, 80-es évek, vagy 90-es évek?
Ezt a 90-es éveknek lehet betudni, a 90-es évek elejének, de Magyarországon is ekkor tájt körülbelül. Tehát pont ez volt az az időszak, amikor valahogy mindenki ezt gondolta. Tehát a 90-es években volt az szerintem, hogy mindenki nem is akarva, tehát akarva akaratlanul ezt az életszemléletet volta, hogy ezt, amit pont elmondtunk, hogy mindenkiből lehet művész, csak magadat kell adni, és ennyi az egész.
Na jó, de hát azért a közönség érzékel, illetve hallja azt, hogy mi a minőségi zene.
Hát,
tehát azért, ez... mert azért nem mindenki nyúlhat gitárhoz, billentyűhöz, és azért van egyfajta visszajelzés.
Hát igen, itt arra lehet kitérni megint csak, hogy a laikus ember az lehet, hogy egy koncerten nem azt fogja figyelni, hogy például milyen skálában játszik a gitáros, vagy hogy mennyire pontos a dobos, vagy ilyesmi. Ez már egy zenész dolog, arra a zenészek figyelnek. De ettől függetlenül egy koncertet lehet zenészként is élvezni, meg úgy is élvezni, hogyha laikus vagy. Viszont a laikus ember, amit nem tud, az, hogy milyen referenciákat kap magától a művésztől. És ezt szerintem egy zenész például le tudja vonni, hogy milyen üzenetet adott át a zenész magával, a zenéjével, vagy pedig a megjelenésével a színpadon. És az a baj, hogy a laikust az nem fogja érdekelni, de valahogyan tudat alatt belérögződik ez a fajta magatartás. És ez egy, szerintem egy nagy probléma, mert hogyha rossz referenciák vannak adva egy embernek, vagy olyan referenciák, amik nem a valóságot tükrezik, vagy nem relevánsak a mai világgal, akkor ez szerintem egy rossz dolog, hogyha nem jó referenciák vannak átadva az embereknek. Mert például azt is akartam még mondani, hogy amikor fölép például egy alter előadó, akkor olyan, tehát az életstílus, amit átad, az az emberekbe belerögződik, és akkor már mindenki azt fogja vallani, tehát már nem csak az előadó fogja azt vallani, hogy ő bizony nagy művész, amit ő csinált, hanem már az is, aki hallgatja. És gyakorlatilag egy művészetnek megvan maga a vázlata. Tehát egy művészet egy olyan dolog, amit az embernek követnie kell, amit az embernek csinálnia kell, amit az embernek tanulnia kell. És sajnos, amikor egy ember megkap ilyen referenciákat egy ilyen zenekartól, akkor elkönyveli magában, hogy neki bizony nem kell ezt csinálnia, mert már magában is az. Tehát magában is művész már. És ilyenkor meg értékét veszti például a zeneteória a zenében, ilyenkor értékét veszti az, hogy például megvannak, hogy milyen színekből milyenek jönnek ki a festészetben. Ilyenkor értékét veszti minden, ami gyakorlatilag le lehet fektetve évszázadokon keresztül egy bizonyos művészeti ágban.
Említettük az alternatív zenei stílust. Na most hogy látod, hogy mi a mostani fiatalokat tudják egyáltalán meghatározni ezt az alternatív zenei stílust, vagy ez is már kezd teljesen átalakulni, illetve miért fogékonyak ez a stílushoz?
Hát én úgy gondolom, hogy azért, mert az alternatív zene egyre inkább kezd olyan eszmékből táplálkozni, illetve olyan referenciákból táplálkozni, amikből a popzene. És éppen ez a vicces benne, illetve az ironikus benne, hogy az alternatív zene kezd éppen az új pop lenni gyakorlatilag. Tehát
amelyet úgy mindenki hallgat a rádióba, illetve az a követő stílus, amely fogyasztható, és így akkor van. A rádiókból ugye szoktak hallgatni, és akkor ezt váltotta fel az alter.
Igen, pontosan ezt gondolom, mert hogyha körülnézünk itt felvidéken is, illetve Magyarországon is, hogyha körülnézünk, akkor egyre nagyobb számban vannak jelen az alter zenekarok, hogyha körülnézünk rádiókba, illetve tévékbe, egyre inkább azt látom, hogy ezek az alter zenekarok arcai jelennek meg, illetve adnak interjúkat.
Tudunk mondani esetleg egy magyar alternatív zenekart, egy tipikus alternatív zenekart?
Hát például a Hiperkarma, vagy például igen. A Kispál és a Borz.
Ezeket mindig hallgattam magyar buliban, tehát azért ez már így jelen volt.
Igen, de ezek csak így a leghíresebbek, akik most a pódiumon vannak. Vagy például...
Az Intim Torna illegális ide tartozik?
A Intim Torna?
Intim Torna
illegál, igen, ide tartozik, viszont ők régebben kezdték ezt az egészet. Ők már abba a korszakba tartoznak körülbelül, ahova a Kispál és a Borz, illetve a Kis Csillag zenekar, de ezen kívül ott van egy csomó, tehát naposztály tudnám sorolni, hogy milyen magyar alter zenekarok vannak, illetve itt is egyre...
Telített a piac.
Nagyon telített, és az a legnagyobb probléma ezzel az egésszel, hogy nem tudok párhuzamot, nem érzékelem a különbséget a kettő között. Tehát látom, hogy mind a kettő ugyanabból a sémából táplálkozik, ugyanazt az ének stílust próbálja utánozni, amit annó még a Kispálban lefektettek, illetve ugyanaz a mentalitás érződik az összes ilyen dalból, illetve az összes ilyen zenekarból, amit átadnak nekünk, ami le lett fektetve valamikor a 90-es években. És
tehát nem változik, nem látod azt, hogy menne valami
nem felé. Nem látom azt se, hogy változna, illetve azt sem látom, hogy különbség lenne kettő között.
Lehet, hogy lesz egy neo-alter.
Hát neo-alterről, hogyha beszélnénk, akkor azt már el sem tudom képzelni, akkor lehet, hogy az alternak az alterjáról beszélünk.
Hú, hát ez már igen, ez már magas a filozófia.
De hogyha azt mondjuk, hogy a pop az új alter, akkor a popnak az altere az maga az alter?
Hát igen, ezt majd esetleg a hallgatók is eldöntetik, illetve lehet ezen elgondolkodni. Így zárásként akkor foglald össze, kérlek, hogy a zenekaroddal mi a célod, neked mi a célod, illetve egy kicsit még elmesélted azt, hogy látod a felvidéki magyar zene és túls merre felé halad.
Tehát először így a zenekarról. A zenekar most jelenleg nagyon dolgozik azon, hogy egy nagy volumenű koncertet tudjon adni. Ennek dátumát, illetve a részleteit majd megtalálhatják a hallgatók is a Facebook oldalunkon, ja, illetve a szociális felületeken. Köszönjük szépen. Tehát úgy kell elképzelni, aki például Gótán volt a nagy koncertünkön május 20-án, akkor láthatta, hogy fényshow volt, kivetítő, illetve táncosok, és nagyon-nagyon színpadiasra, tehát nagyon színházi előadásnak is lehetett mondani azt, amit ott produkáltunk, és hasonló volumenű koncertet tervezünk majd megvalósítani valahol, valamikor, remélhetőleg még idén, de a részletekről majd mindenkit tájékoztatunk, illetve készülnek már az új dalok is, és a Freedom című lemezünk az továbbra is kapható, és továbbra is játsszák különböző rádiók, illetve online rádiók is. És ami pedig az itteni zenei piacot illeti, én azt merem, vagyis hát azt tanácsolnám mindenkinek, hogyha vannak rendezvények, hogyha vannak különböző szervezések, hogyha vannak föllépési lehetőségek, akkor merjük használni az itteni piacot. Tehát nem feltétlenül szükséges táplálkozni a megszokottból, vagy pedig abból, amit az emberek szeretnek, és az emberek elmennek rá, tehát tudjuk, hogy elmennek rá. Érdemes olyat is kipróbálni, rengeteg, tehát felvidéknek rengeteg tehetséges zenésze van, csak mindegyik azért bomlik föl, mert egyrészt elmegy a kedve attól, hogy nem kap fellépési lehetőséget, a második pedig az, hogy nem is kap rá motivációt, hogy tovább zenéljen, látva azt, hogy mi megy a zenei piacon. Tehát, hogy mi tehát itt gondolok például az alternatív zenére, nálunk is hatalmas hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél inkább őket léptessük pódiumra, minél inkább ők kerüljenek a reflektorfénybe. Én merem azt tanácsolni, hogy próbálkozzunk más zenekarokkal is, próbáljunk ki más stílusokat, próbáljuk ki azt, hogy egy esélyt adunk neki nagyobb színpadon, nekik is hatalmas lehetőség lesz, és hatalmas élmény is lesz számukra, hogy megmutathatják magukat, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy lehet, hogy még potenciált is látnak bennük, hogy a kultúrát, az itteni felvidéki kultúrát, azt lehet más vizekre is terelni, illetve lehet terjeszteni az ő igéjüket is.
Hát ennél tökéletesebb zárszót talán nem is találhattunk volna. Matyi, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és sok sikert kívánok neked és a zenekarodnak, mert ahogy hallgattak, nem csak zenéltek, hanem igyekeztek nevelni is, és ez a beszélgetésből is lejött, úgyhogy hajrá, és hát hódítsátok meg a felvidéki zenei piacot.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm a kitüntető figyelmüket, a viszont hallásra.
Viszlát!